Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. Én Böhm Kornél vagyok, és itt a Rádió Café 98-on ma egy vizuális típusú manipulációról fogunk beszélni, pontosabban vizuális trükkökről. Egy olyan témát fogunk boncolgatni, ami engem nagyon régóta izgat, a fantáziámat nagyon csiklandozza tulajdonképpen, mert a reklámok világába kalauzol majd el bennünket Gálos Viktor reklámfotós, akit köszöntök itt a stúdióban.
Szervusz Kornél, köszöntöm a hallgatókat.
Azt kis kulisszatitokként elmondhatjuk, hogy itt készült rólunk egy-két fotó, hogy megérkeztél a stúdióba, és akkor itt összetalálkoztunk, és hát szemmeláthatóan nem volt egy nagyon komfortos élmény, te is mondtad, és a fotós kollégák is mondták, hogy akasztják a hóhért. Miért ilyen furcsa ez fotósként a túloldalán állni a kamerának?
Hát azért szeretek a kamera másik oldalán állni, mert én magamat egyfajta probléma megoldó embernek tartom. Tehát soha nem én vagyok a felvétel tárgya, hanem az, aki megoldja azt a vizuális problémát.
Azt lehet mondani, hogy azért nem tudom, olyan mélységben nyilván nem ismerem a munkásságodat, de hogy azért az esetek nagyobb részében élettelen dolgokat fotózol. Tudom, hogy például írókról szoktál portékat is készíteni, ez egy nagyon híres, emblematikus sorozatod, de azért pláne a reklámfotóknál, meg termékfotóknál azért az egy adottság, hogy az nem mozog.
Ez így van, de alapvetően azt gondolom, hogy is a helyzet. 50-50 százalékban van élő és élettelen a kamerám előtt. Nagyon-nagyon szeretem a termékeket is fotózni, a tárgyakat is, csendéleteket fotózni. Nagyon sok kihívást tartogat, de igazából ezek technikai kihívások. Ami hozzám nagyon közel áll, az elsősorban az embereknek a fotózása, mert ott emberi és pszichológiai kihívásokkal is kell szembesülni. Tehát, hogy hogyan kezelhető egy modell, hogyan kezelhető egy profi modell, vagy hogyan kezelhető egy olyan ember, akit le kell fotóznom, de köze nincs a modell szakmához. Mondjuk egy író.
Igazából először a tárgyfotózásról szerettem volna beszélni, de annyira érdekes volt, amit erről mondtál, hogy ugye alapvetően mi manipulációval foglalkozunk ebben az adássorozatban, és ugye az, hogy hogyan kezeled a modellt akkor, hogyha profi, hogyan kezeled a modellt akkor, hogyha amatőr, legalábbis a kamera előtt, akkor gondolom, hogy ennek a fajta oldásnak vagy alanykezelésnek megvannak valamiféle technikái, amik nem csak ösztönösek esetleg, hanem már gyakorlottak.
Ez így van, minden esetben partnerként kell kezelni a másik felet, de vannak különbségek. Egy profi modell tudja, mit kell csinálnia. Megelőzi ezt egy előzetes felkészülés, hogy mit kell tennie egy modellfotózáson, mi a modellfotózás célja, mi a kapcsolata a termékkel. Ezek nagyon könnyen definiálható dolgok. Abban az esetben viszont, hogyha egy olyan emberrel kell dolgoznom együtt, aki a maga kis gubójában él és alkot, mint egy író, egy költő, egy festő, bármilyen művészről beszélünk, de akár egy színészről is, nagyon más a megnyilvánulás, nagyon másképp kell viselkedni ezekkel az emberekkel, közel kell hozzájuk férkőzni. A fotózás itt nem is azzal kezdődik, hogy rögtön beállítom őket a kamera elé, hanem egy kicsit felmérem a terepet, egy kicsit megpróbálok közel kerülni az adott alanyhoz.
Tehát a te munkád akkor már onnan elkezdődik, amikor tényleg elkezdtek a megbízóval gondolkozni arról, hogy milyen lesz a látványvilág, vagy egyetem milyen célt szolgál ez a projekt.
Pontosan, ezt egy kutatás megelőzi. Én, mikor megkapok egy megbízást, és itt már rá is térhetünk arra, hogy ez hogy történik, felhívnak gyakorlatilag egy problémával, egy reklámfotózással. Itt, hogyha arról van szó, hogy egy embert kell fotóznom, teszem azt egy írót, akkor én egy kutatást próbálok elindítani így. Először a Google, ugye az ember jó barátja, utána megtudok mindent az ügyfél által az adott modellről. Nagyon sok esetben szoktam ragaszkodni egy előzetes, természetes, egy találkozáshoz, amikor tudunk egy kicsit beszélni. Vagy ha erre nincs mód, akkor úgy szervezem a fotózást, hogy előtte egy pár órával már az alannyal tudjak fizikailag találkozni.
Ez egy még költségesebb műfaj, mint amit én gondoltam, hiszen akkor Igen. Nem csak a fotózás időtartama az, amit tulajdonképpen az ember elszámol, de hát elképesztő az, hogy ilyen háttérmunkát végzel hozzá, és egy interjúban beszéltél is arról, pont a művészek kapcsán, hogy van olyan író, aki a most már a jól felfogott érdekébe, vagy hát a modern termékkereskedelemnek az ismeretében tudja, hogy ez hozzátartozik a munkájához, nyilván vele kicsit könnyebb, vagy hát ő szívesebben kötélnek el. Az, aki meg az elefántcsontoronyban ír, és ez egy N plusz egyedik nyűg a számára, hát ott elég kiszolgáltatott helyzetből indulsz.
Nem mindenkivel könnyű zöldágra vergődni, itt is ugye az emberi habitus nagyon erősen közrejátszik. Vannak olyanok, akiknek borzasztó nagy nyűg a marketing, de tudomásul kell venni, hogy egy könyvet akkor tudnak elolvasni, hogyha erről a könyvről tudomást szereznek. Ehhez hozzátartozik az is, hogy az írót reklámozni kell, a könyvet reklámozni kell, a kultúrának kell a reklám, mert különben nem találják meg.
Szorosan ide tartozik, ugye most, amiről beszélünk, meg körvonalazunk, az a könyves sorozat tulajdonképpen, amit most már hosszú évek óta te készítesz, és ugyan az írókról most beszéltünk, de szerintem akkor ide tartozik szorosan, hogy a borítókról, vagy hát nem a borítókról, magáról a könyvről, mint tárgyról is te készíted a fotókat, és amennyire tudom, szintén ebből az interjúból, hogy ezeket elolvasod, kijegyzeteled, végig gondolod, tehát magát a tartalmát is feldolgozott, pedig hát a könnyű út az lenne, hogy a borító megihlet, és akkor valamilyen környezetbe beleteszed. Hogyan zajlik ez az alkotó munka?
Ez az egyik legnehezebb munkám a pályám során, ugyanis mikor kiválasztják az irodalmi díjakra jogosult könyveket, akkor 10 könyvet ugye kiválasztanak, és bármilyen furcsán hangzik, nekem ezt a 10 könyvet el kell olvasnom. Nem működik az, hogy kiindulok a borítóból, nem működik az, hogy kiindulok a rövid recenziókból, amiket
kapok. Hát van egy
kapok.
Fülszöveg, ugye?
Van egy fülszöveg, és szerencsére a kiadó rövid recenziókkal is készül, hogy a munkámat megkönnyítse, de ez igazából csak arra jó, hogy elindítson egy úton. Alapvetően a könyv ismerete hozzájárul ahhoz, hogy én ezeket az eszenciákat, ezeket a képi eszenciákat meg tudom jeleníteni. Nagyon fontos, hogy pontosan ismerjem ezeket a részleteket, amik ugye megjelennek később a képeken, mert itt nem lehet mellé beszélni. Ha én a képekre olyan dolgokat rakok, olyan fotókat készítek, ami nincs összhangban a könyv világával, akkor az egy hamis képet jelenít meg.
És innentől félre vannak az olvasók is vezetve adott esetben, hiszen mást fognak kapni, mint amit a képeid alapján mondjuk elképzelnek.
Ez egy nagyon pontos munkát igényel, és utána, miután én a könyvekkel valamennyire tisztában vagyok, hogy mégis milyen úton induljak el, akkor kezdődik egy olyan kutató munka, hogy egy kicsit szabad asszociációkon alapuló munka, hogy én mégis ezt vizuális nyelvezetre, egy képi eszenciára hogyan tudom lefordítani. Az a nehézsége annak, hogy sokszor egy verses kötetet, vagy egy családregényt kell lefordítani egyetlen egy képpé. Ez nem könnyű. Ilyenkor vagy az ember kiragad egy fontos momentumot a könyvből, vagy pedig egy általános atmoszférát próbál megteremteni.
Azon rötyögök magamban, hogy van olyan újságíró, aki egy fülszöveg alapján egy interjút is készít a szerzővel, te pedig a reklámfotóhoz, vagy a Kevcsinál fotóhoz egy ilyen kutató munkát végzel. Mennyire van szabad kezed ezekben az eléggé, sokszor eléggé elrugaszkodott, de hát nagyon-nagyon szuggesztív képek készítésében?
Szerencsére a kiadó van annyira szabad szellemű, hogy egy olyan 80%-ba körülbelül szabad kezet adott nekem. Az a 20%, amit leszokott faragni, az általában az szokott lenni, hogy egy kicsit meglódul velem a fantázia, és azért ilyenkor egy picit visszaterelnek a hétköznapi útra, de azért azt gondolom, hogy hálás lehetek ennek a munkának, mert nagyon sok esetben jól fogadták azokat a dolgokat, amiket én a könyvekről gondoltam.
Azt hiszem, hogy pont ez a terület lehet az, persze csak találgatok, amikor a fotózás, mint hát alkalmazott tudomány, vagy alkalmazott iparág, mondjuk szabad kezet ad neked, szemben azzal, amikor olyan típus, és most fogok áttérni a termékfotózás vagy a reklámfotózásra, amikor feltételezem, hogy olyan szoros briefet, magyarán leírást, elvárást kapsz, aminél ez a fajta művészeti játéktér nem ebben jelenik meg, hanem a probléma megoldásban, ahogy mondod, de hát valószínűleg nagyon jól és alaposan elképzeli azt az ügynökség, vagy a megbízó, hogy ő mit akar látni, mit akar üzenni. Induljunk el innen, hogy néz ki egy fotózással kapcsolatos brief feladatleírás, amit először kapsz, vagy amivel szembesülsz?
A fotózás megkezdése általában nem csak egy brief megkapásával kezdődik, hanem ez egy három rétegű történet. A brief a layout és a key visual, vagyis kulcs vizuális megkapása az, ami a döntő fontosságú egy fotózás elindításakor.
Mondjuk a brandnek a logója, például ilyenekre gondolunk, arculat.
Maga a brief tartalmazza a brandnek a teljes leírását. Nagyon sokszor brandbookot is kapunk. Ez azt jelenti, hogy a brandnek melyek azok a vizuális vagy egyéb leírásai, amelyekben a különféle képi elemek, színek, logók, formák, stb. Szerepelnek, amihez nekünk ragaszkodni kell.
Hát azzal akartam csak kiegészíteni, és egy nagyon bő lista szokott ezekben a brandbookokban szerepelni. Mi az, amit nem szabad, mi az, amit okvetlenül el kell kerülni, milyen háttérre nem kerülhet a logó, milyen szín elé. Tehát ez egy eléggé önmagában egy elég szoros megkötés.
Tudnám például mondani egy svéd porszívógyárnak most név nélkül a brandbookját, aminek a brandbookja 500 oldalas. Itt egy nagyon-nagyon komoly leírás van, hogy mit lehet és mit nem lehet. Itt olyan problémákra is kitérnek, amelyek akár a jövőben is jelentkezhetnek. Teszem azt, a porszívót hova tehetem és hova nem tehetem egy fotózás alkalmával. Mik azok az általános előírások, ahogy a termékeit látni szeretnék, és mik azok, amiket szeretnének elkerülni.
Ha van a fejedben mondjuk egy példát, hogy hova nem lehet helyezni mondjuk ezt a fajta porszívót, mi az egy olyan hely, milyen környezet, amit mondjuk tilt egy ilyen brandbook?
Nagyon érdekes, ez a cég kétfajta porszívót gyárt, az egyik egy prémium kategóriás porszívó, a másik ipari porszívó. Nagyon egyszerű történet, a kettőt nem lehet megcserélni. Tehát az ipari porszívót nem vihettem be egy lakásba, ez teljesen tiltott. Nekik ez egy ipari megrendelői bázist jelent, ugyanakkor a prémium porszívóval nem érdemes takarítani mondjuk egy lakás felújításnál.
Ha nem ipari porszívóval kell.
Így van, pontosan.
Az merül fel bennem, hogy, és látom is, hogy elég lelkesen mesélsz akár egy ilyen példáról is, hogy porszívókat fotózol, az, hogy felkérnek egy terméknek a megörökítésére, vagy hát kevcsináló fotózásra, az nagyon sokféle termékkategória lehet, és mindegyikben meg kell találnod azt a kihívást, vagy azt az izgalmat, hogy ne csak egy porszívót fotózzál le, hanem hogy konkrétan annak a márkának abban a helyzetben arra kampányra kitalált történetét örökítsed meg.
Eleve úgy kezdődik egy ilyen porszívó fotózás, konkrétan ez a munka úgy kezdődött, hogy Európában volt egy keresés, azokat a stúdiókat keresték meg, amelyek alkalmasak arra, hogy prototípusokat fotózzanak. Ez azt értem, hogy itt nagyon sok komoly technikai kihívással kell szembesülni. Tehát nem úgy gondolok ezekre a porszívó fotózásokra, hogy ezek kész porszívók, hanem sok esetben olyat fotóztam, amelyek 5-6 év múlva kerültek gyártásba, de már a fejlesztési fázis megkezdődött. Ilyenkor a design elemek, a különféle technikai elemek már megjelennek, és számtalan olyan fotót kell készítenünk, amelyek később a gyártásban is részt vesznek. Tehát a tervezők alá is dolgozunk sokszor, itt nem csak olyan fotók készülnek, amelyek később reklámcélű felhasználásra kerülnek.
Ami azért is döbbenetes, mert ugye a környezetet is te tervezed meg, tehát a hátteret is együtt találjátok ki, tehát egy 5-6 év múlva piacra kerülő termékfotózása esetén nagy kihívás, hogy milyen környezeti teret álmodjatok mögé.
Pontosan így van, és ilyenkor számtalan olyan kihívással kell szembesülnünk, hogy még a tervező se tudta, hogy az a bizonyos adott porszívó valamire nem lesz alkalmas. Most csak a porszívóról beszélünk, de beszélhetnénk számtalan más termékről is.
Most fogunk számtalan másik termékről beszélni.
De itt nagyon sok minden kiderül.
Nekem, és itt a felvezetés kapcsán mondtam, hogy nekem ez milyen izgalmas terület mindig, amikről az ember így hal, meg olvas, de hát nem tudom, mennyi ebből az urban legend, városi legenda, vagy mennyi a valóság. Mondok példákat, és aztán te majd légy szíves, tegyed helyre, hogy a fekete kávét azt mondjuk olyan kólával helyettesítik, amiből a buborékot kirázzák előtte, mert az jobban tartja a színét, nem ül ki a tetejére az olaj. Ilyet hallottam. A gőzölgést, amit nagyon nehéz fenntartani, hogy a cigarettafüsttel lehet odavarázsolni. Mik azok a, nem fogom általánosabbak, mik azok a trükkök, inkább azt gondolom, hogy majd boncolgassuk őket, de mik azok a termékkategóriák, ahol mondjuk a legfifikásabbnak kell lenni?
A választ igazából azzal kezdeném, hogy a reklámfotózásnak is volt egy evolúciója.
Tehát ezek régi sztorik, amiket bedobtam.
Én azt gondolom, hogy ezek igen régi sztorik, kicsit ilyen urban legend színvonalú dolgok, de nem teljesen elrugaszkodottak az igazságtól. Azt gondolom, hogy a 70-es, 80-as években nagyon sokszor előfordult ez, hogy motorolaj került a kakaó helyére, meg hajlak került a péksüteményre. Most már ez nem jellemző. Két irányt kell megkülönböztetnünk. Az egyik az, mikor a termékfotónak annyira jól kell, annyira tip-top módon kell kinéznie, amennyire ugye az ügyfél megköveteli, illetve van egy olyan másik ága ennek a dolognak, hogy a termékfotónak maga nem alkalmas a fotózásra abban a mi voltában. Mire gondolok pontosan? Az egyik mondjuk egy szendvics. Gyönyörűen kell kinézni, nincs sok probléma, csak egy nagyon szép szendvicset kell csinálni. A másik például egy fagylalt, aminél ugye tudjuk azt, hogy nagyon könnyen elolvad a lámpáknak a fényében, és ilyenkor mind a két problémát meg kell oldani. Ilyenkor két út van. Az egyik az, hogy a meglévő terméket fotózzuk, de annyira kikasztingolva a gyönyörű zsemléket, a legszebb paradicsomkarikákkal, a leggyönyörűbb ketchup csöppekkel,
elképzelem ezt a castingot, a folyosón várakoznak a gyönyörű zsemlék, és van, egymást hogy, méregetik.
Igen, van, hogy 200-300 darab zsemléből választjuk ki a legszebbet. Igaz, nagyon sok mindent lehet retusálni, de a legtöbb ilyen ügyfél ragaszkodik a valós megjelenéshez. A másik út, amiről beszéltem, például egy fagylalt vagy egy sörhab fotózása, itt már be kell vetnünk a kémiát, de nem egészen úgy, ahogy ezt az én urban legendek...
Tegyünk helyre
ezeket a dolgokat. Itt megemlítenék egy olyan kollégát, aki ezeknél a fotózásoknál jelen van. Ezt úgy hívják, hogy food stylist, esetleg makettező szakember. Az ő feladata többnyire az, hogy ezeket a termékeket vagy fotózható állapotba hozza, vagy pedig olyan műanyagokkal, olyan speciális anyagokkal pótolja, vagy preparálja, hogy ezek fotózás alkalmasak legyenek. Nagyon-nagyon sok mindent lehet itt felhasználni, de az elsődleges cél a mai trendek alapján, hogy minél inkább a valós terméket fotózzuk, és próbáljuk meg abból a termékből kihozni a maximumot, tehát ez alatt azt értem, hogy ne próbáljuk megtéveszteni a fogyasztót, hogy a sör helyett valamilyen színezett folyadékot adunk, hanem valóban azt a sört fotózzuk le a megfelelő technológiával.
Az egy adottság, hogy ezek a termékek nem arra vannak kitalálva, hogy te is mondtad, hogy egy forró fotostúdióban 10-15 órát eltöltsenek. Tehát ez inkább egy ilyen etikai megközelítésnek érzem, hogy azért azt fotózzuk le, ami szerepel igazából aztán a kiírásba, miközben hát ugye ezeket nem a szerint készítették el, nem a szerint gyártják. Úgyhogy ez igazából egy ilyen erkölcsi alapállásnak tűnik így ebből a megkötésből.
Igen, és azt gondolom, hogy ez az etika igazából most arra terjed ki, hogy ugye a vevőt nem szabad megtéveszteni. Nagyon fontos reklámtörvények vannak. Nagyon komoly pereknek nézhetnének elébe ezek a cégek, hogyha nem azt a terméket fotóznánk le. A mai trendek azt irányozzák elő, hogy a valós terméket próbáljuk meg olyan helyzetbe hozni, amennyire csak fizikailag lehet, hogy azt fotózzuk le. Viszont, ha a fagylalt elolvad, akkor azzal tenni kell valamit. Ha a sörhab a lámpák fényébe elpárolok, azzal tenni kell valamit. Ha a a nemes penész, az nem úgy néz ki, azzal tenni kell valamit, de nagyon fontos a mérték. Nekünk csak abban a mértékben szabad beleavatkozni, hogy még mindig a valóságot, a vélt valóságot próbáljuk meg létrehozni a fotón.
Sok-sok törvény előírás van, és ezekben most nem fogunk belemenni, mert a fotózás részéről beszélgetünk. Csak felmerült bennem ugye a tálalási javaslat, meg a fotó csak illusztráció, ezek azok a diszklémerek, ezek azok a leírások, amik felhívják a figyelmet, hogy nem kell készpénznek venni azt, amit a képen látunk, és az oké is. Mondjuk ezt a három példát, amit hoztál, hogyan lehet mondjuk a nemespenészt visszahozni, a fagyit hogyan lehet, és a sörhabot, mondjuk ezt a hármat, hogyha picit elmeséljük, akkor talán el tudják a hallgatók képzelni azt, hogy amikor látnak egy plakátot vagy reklámfotót, akkor igazából mi van a háttérben.
Mindjárt elmondom, de azért visszatérnék még egy mondatban az elhangzottakra. Nagyon fontos az, hogy maga a food styling is fejlődött, tehát folyamatos fejlődésben van. Pár évvel ezelőtt például a gyorséttermi láncok szendvicseinél az volt a trend, hogy gyönyörűen meg kellett csinálni. Tényleg elképesztő, olyan gyönyörű volt, hogy úgy sosem kapja az ember kézhez. Nagyon sok reklamáció érkezett, gyakorlatilag egy ellentétes hatást váltott ki. Az emberek csalódottak voltak, míg a dobozban megkapták a szendvicset. Na most úgy fejlődött közben a food styling, hogy azokat a kis random hibákat megpróbáljuk esztétikusan tálalni. Tehát most már megengedett az, hogy egy pici hagymaszár kilóg, picit mellé csöppen valami, a szendvics mellett megjelenik két morzsa esetleg, van egy pici repedés a zsemlén. Ezek mind azt próbálják ábrázolni, hogy valós a termék.
Tehát most arra utaltál, hogy ezek véletlen jelennek meg, miközben úgy képzelem az elmondásod alapján is, hogy ezek nagyon is tudatosan jelennek
meg. Ezek nagyon is tudatosan jelennek meg, pont azért, hogy valóssá tegyék a terméket, elrugaszkodjunk attól, hogy valami nagyon tökéletes, emiatt kicsit idegen számunkra, és a boltban, az étteremben csalódást keltő emiatt, hanem valahogy a kettőt össze kellene hozni. Nyilván van egy erős megfelelés, hogy az ügyfél a lehető legszebben szeretné látni a termékét. Neki van egy képe a termékről. De azért ugye valljuk be, van egy másik olvasata a dolognak, mikor készhez kapjuk ezeket a termékeket, és nem úgy néznek ki. A kettőt kell valahogy nagyon finoman összehangolni.
Ez itt a Krízisek és pofonok, egy műsor kommunikációról, manipulációról és rációról. A következő részben, ahogy visszajövünk Gálos Viktor reklámfotóssal, akkor fogjuk megbeszélni a nemespenésznek és a sörhabnak a csinyát, binyát, mert most ezt egy picit ellaufoltuk, de maradjatok itt velünk a Rádió Café 98-on, és egy pillanat múlva folytatjuk a beszélgetést.